kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételre hallgató gyülekezet. A mára kijelölt igénk Jeremiás próféta könyvében található. Jeremiás könyve 9. részében, a 23. és 24. vers, ez az újabb fordítású Bibliában, a 22. és 23. a számozása ezeknek a mondatoknak, melyek így hangzanak. Ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem az a dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. A mai három pontunk a következő. Az egyik dolog, amit meg kell tárgyalnunk egymással, hogy miért ne dicsekedjünk. A második pontunk az, hogy miért dicsekedjünk. A harmadik pontunk pedig, hogy mi Istennek az a tulajdonsága, amivel dicsekednünk kell. Hát menjünk végig ezen a három dolgon. Ezenbe jut az a vásod kisfiú, aki egyszer azzal jött haza az iskolából, hogy őt ma megdicsérték, és nagyon boldog volt ettől. Azt mondták neki, hogy jó madár vagyok. Ez körülbelül kifejezi az embernek, a gyarló embernek egyrészt azt a vágyát, hogy mindenképpen irányuljon ő rá figyelem, és dicsérjék őt, bármi történjék. És egyébként a pedagógia fel is ismerte ezt, hogy sokkal többen lehet menni bátorítással, dicsérettel, mint szidással, büntetéssel. Nagyon nehezen jutunk ezen túl, ebben verdődik mégis, még mindig itt a világ. Ugye erősödő hangok vannak arra, hogy vezdek két háború közötti iskolákban is a nádpálca, a körülös, a sarokba állítás, az milyen volt, hát az állatvilágban lehet, hogy cirkuszi idomárok eredményt tudnak elérni, fájdalomokozással, büntetéssel és büntetés-jutalmazás látogatásával, de többre megy az emberi bizalommal maga az állatvilág is. Azt mondja a Biblia, hogy minden állat megszeridíthető az emberi természet által, és ebben nem a fájdalomokozás és a büntetés az eszköz, hanem a türelem. A türelem az állathatós, rendíthetetlen szeretet. De térjünk vissza ehhez a dologhoz, hogy miért ne dicsekedjük. Azt mondja egy újszövetségi mondat, apostoli mondat, hogy mind van, amit ne úgy kaptál volna. Ha kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Szeretnénk termetünket megnövelni egy arasszal, mondja másik, megint csak az ige, többnek látszani, mint akik valójában látjuk. Nem azt mondja az ige, hogy tagadjuk le mindazt, amiben eredményeik lehetnek, hanem hogy használjuk. Nem dicsekedni kell, hanem használni. Nézzük meg ezt a három dolgot, amire nézve Jeremiáson keresztül az Úr azt mondja, hogy ne dicsekedjék az ember. Azt mondja, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se az erejével, a gazdag se a gazdagságával. Pedig ezekkel szoktuk. Megnéztem a szinonima szótár, 7 különböző kifejezést használ a vagy javasol még a dicsekedésen kívül, hogy a hencegés nincs benne. Lehet, hogy nem annyira magyaros eredetű szó. Egyébként ezt is megnéztem, hogy nem tudjuk, milyen eredetű az alapszó, a dics szó. A 13. század óta vannak nyomok, hát ugye a magyar írásbeliség, a magyar nyelvű írásbeliség nem olyan nagyon régi, de a 13. századtól, 1200-as évektől találunk szavakat, amelyekben ez előfordul, honnan származik, nem tudjuk megmondani. De azt tudjuk, hogy mit jelent. Mit jelent valamivel kérkedni, kevékedni, valamiről beszélni, amiben nem biztos, hogy van saját teljesítmény. Az erővel való dicsekvés akkor is torz és akkor is taszító, hogyha valaki idejének a nagy részét az erőgépek között töltötte, testépítéssel foglalkozott, van is gunyoros szavunk, az izom agyú kifejezés arra, amikor valaki, mintha egy pálfán mozogna, úgy jár kell, főleg férfiakra jellemző, bár nők között is vannak testépítők, és érdekes ugyan végig nézni, hogy az Isten által teremtett izmok milyen tökéletesen rajzolódnak ki egy női testen, de lemondanánk erről a látványról, mert nem feltétlenül ebben akarjuk a látvány tekintetében Isten alkotó hatalmát, bölcsességét dicsőíteni. Szóval az erejével ne dicsekedjék az ember, hanem ha szükségben rá használja. Hogyan használja? Hát a munkába tartozunk, mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk, mondja az ige. Milyen szép gondolat. Az erős, akinek több fizikai képessége van, segítse azt, akinek ennél kevesebb adatot, vagy már elveszítette a fizikai teljesítő képességének egy jelentős részét, akkor nem azt kell mutatni, hogy milyen izmaink vannak, hogy álmélkodjon szegény idős személy, akinek már ezek a képességei elmúltak, hanem el kell karolni, és emelni kell ott, ahol nehéz a járás, vagy átvállalni előtte a feladatot, ha ő nem bírja. Aztán a bölcs az ő bölcsességével. Zavarba ejt bennünket, hogyha valaki sokat beszél arról, hogy a többiekhez képest ő milyen okos. Inkább okosat mondunk, bár nagyon helyén való, hogy a mi nyelvünk a bölcset és az okos megkülönbözteti egymástól. Nem feltétlenül azonos a kettő. Már azt mondanám, hogy a bölcs nem szokott a bölcsességével dicsekedni, mert a bölcsességgel szerénység is szokott párosulni. Csak akkor derül ki, és derüljön ki a bölcsességünk, hogyha hát mindenki elmondta a fiatalabb indiának, pláne a maguk véleményét, és akkor a végén meg lehet szólalni, és esetleg úgy, hogy ne érezze a korábban szóló se azt, hogy ő butaságot mondott, az ő véleménye nem fontos. A bölcs úgy fogalmazza meg a véleményét, hogy szívesen tanult tőle az ifjú, a tapasztalatlan, és kap bátorítást arra, hogy csak folytassa, és majd neki is sikerül a bölcsesség állapotába eljutni. Mond egy furcsa mondatot egy helyütt a Példabeszédek könyve, azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És nem győzöm hangsúlyozni sokszor, sok más igével kapcsolatban is említettem már, hogy itt nem feltétlenül a vallásosságnak a minőségére céloz az ige, mert van valamiképpen profán formája is az Úr félelmének. Ez azt jelenti, hogy valamit megsejtünk az abszolút isteni bölcsességből, igazságosságból, mértékből, és az igényes ember ehhez igazítja a maga véleményét. Ezért szoktuk megállapítani, hogy jó ízlése van például. Nem a harsogó, mindenkinek azonnal szemébe szökő formákat, színeket kedveli, vagy azokat csak a maguk helyén alkalmazza, hanem ismeri a szerénységet is, hagyja megszólalni magát, az igazságot, és nem önmagára irányítja a fényt, hanem az üzenetre magára. Bölcsesség tanítani is akar, nem akarja megőrizni a maga számára az ismeretet, hanem boldog, ha továbbadhatja, boldog, ha talál valakit, aki többre viszi, mint amire ő volt képes, büszke arra, hogy a tanítványai megelőzik őt az ismeretben. Ez mind a bölcsességhez tartozik, és az Úr félelméhez is. Jézus ezzel búcsúzik a tanítványaitól, hogy nagyobb dolgokat tehettek majd, mint amit én tettem. Nem akarja bennük hagyni azt a gondolatot, hogy most elment Jézus, jaj, itt kezdjük, mi semmire nem tudjuk vinni, hol van ő, hogy megkérdezzük, vagy előre küldjük az ügyekben. Nem fel kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy az ő nevében, az ő mintája szerint, így teremtette egyébként Isten az embert, és az ő mintája szerint, az ő elképzelése szerint, ezt fordítja, hogy a Károly Pigia, az ő képére és hasonlatosságára, az ő mintája szerint, az ő elvei szerint, az Isten félelem a bölcsességgel összekapcsolva, ezt jelenti, ne mondjuk alá, hanem az Isten mintája szerint, igazságosságban, igényességben, tapintatban, és összes értékben, amit az ember felismerhet ezen a világon, mint a legfőbb, az abszolút értékhez mérve akarjuk tenni. Tenni akarjuk, és nem dicsekedni vele, mert a dicsekvésben, mintha lenne valamilyen passzivitás is. Vagy úgy mondanánk, hogy a dicsekvő személy abban merül ki, hogy valamiről beszél, de hát hol vannak a tettek? Szeretnék látni, hogy mit visz véghez. És aztán a harmadik dolog, a gazdag a gazdagságával. Mióta a világ, két dolog az, ami a gazdagságot, vagy három szaporítja, esünk túl a legkönnyebben valaki örököl egy vagyont. Világos, hogy nem tett érte semmit, a törvények rendje szerint ő az, aki a birtokos halála után belepottyan, szoktuk ezt is mondani, az örökségbe, és tovább él valamivel, amiért nem küzdött, nem épített fel, nem halmozott. A másik dolog a szerencse. Valaki, még a Biblia is használja ezt a képet, megy az úton, vagy átmegy a szántóföldön, és ott rábukkan az elrejtett kincsre, és kiássa. Ugye ma már, hát egyrészt annyira nem foglalkoznak ezzel emberek, másrészt vannak, akik elmés kis szerkezettel járják a vidéket, valahogy megnézik, hogy hol lehetett esetleg olyan hely, ahol hajtani uralkodók, ugye páncélszekrény nem nagyon volt, elásták a kincset, és akkor hát lehet, hogy egy régi vasfazék, vagy valami ilyesmi kerül elő a földből, mert jel ez a masina, de az is lehet, hogy régi idők arany vagy ezüst kincse, és előbukkanak. Ilyen előfordul, ugye ez szerencse. Szerencse, hogy rábukkan valaki, valamire, amit nem ő rejtett el. Foglalkoztam egyszer egy karcagi embernek a naplójával, orosz túlélő volt, elvitték a családját, a munkaszolgálatból szökött haza, és az volt a elképzelése, hogy nem fognak elveszni a szerettei, ha ő folyamatosan naplót írt nekik, mint egy levelet írna. És érződik a naplóján, hogy kétségbe esetten írja. Néha beleírja azt is, nem volt túl jó a helyes írása, de egyébként elemi erejű volt. Feldolgoztam aztán egy folyóirat számára, az Gorillák számára részét. És ír benne mindent, ami történik, hogy mennyi a vágyonnal is nem ára, hogy ő most egy biciklit szeretne venni. És ezek között beszámol egy furcsa dologról, őt kérik meg, hogy egy lovaskocsival menjen a dologért. Valaki a kertje végében elásta a disznóölésnek az eredményét, hurkát, kolbászt, egyebet. Jöttek a szovjet csapatok, és hát utóbb kiderült, hogy eltűnt onnan az élelem, hanem a kóstoló biztonságok helyére oda került az ötödik faluban lévő orvosnak a táskája. Senki nem tudta, hogy hogy történt, szegény orvost meggyilkolták a katonák, és onnan az élelmiszer helyéről az orvosnak a táskája került el. Szóval sok mindenre bukkanhat az ember, szerencsével, szerencsétlenséggel, ki tudja hogyan, de hát nincs miért dicsekedni vele. Legfeljebb azt kell mondani, hogy szerencsém volt. Rábukkantam valamire, az elrejtett kincsre a legjobb esetben. De én ezért nem dolgoztam, de nem én hoztam ezt létre. Nekem szerencsém volt. És a harmadik dolog a legcsúnyám, a Biblia szerint nem lehet, hogy is mondjam, csak erkölcsi és egyéb értékeket megőrizve meggazdagodni. Mert a gazdagság az önzéssel, gátlástalansággal gyarapodik igazán. Megelőzi méltatlan eszközökkel is a többieket. Nem mondom, hogy az örökségnél ne lehet olyan, valaki működtet egy vagyot, embereket alkalmaz, és lehetőséget ad nekik is arra, hogy pénzt keressenek. Szóval nem dobjuk ki az egész kérdést, Soros Györgyöt sem szidalmazzuk, mert ugye ő egy gazdag ember, jelentős pénzeket áldozott arra is, hogy a mostani vezetők egyszer abban a helyzetbe kerüljenek, hogy bele tudjanak szólni a politikába, ezt elfelejtették már, és most a menekült kérdésben is kezdve szokták őt szidalmazni, mintha ő szabadította volna Európára a menekülőket, de hát ebben egy kis zsidózás is van, egy gyalázat, de Magyarországon ilyen elképzelhető. Ő is egy gazdag ember, nagyon jelentős pénzeket áldozott azért, hogy létrejöjjön a demokratikus rend itt Közép-Kelet-Európában is, jól használta föl a rábízottakat, nem dicsekedett vele, hanem használta. És megint csak azt mondjuk ennél a harmadik dolognál is, hogy a dicsekedés helyett valaki, ha gazdagsága van, kezdje használni azt. El egészen odáig, hogy aki Jézus tanítványa akar lenni, az utánozza őt ebben is, aki gazdag lévén szegényé lett, értünk, hogy mi az ő gazdagsága által meggazdagodjunk, mondja az ige. És ismerjük a gazdag ifjú történetét, akinek azt mondja Jézus, ha igazán üdvözülni akarsz, az Isten országát ilyen szenvedéllyel keresed, akkor add el minden vagyonodat és oszd szét a szegények közt, és gyere és kövess engem. Tanítvány nem lehet gazdag. Nincsenek gazdag tanítványok. Olyanok vannak, akik sokakat gazdagítanak. Jézus az 5000 ember megvelégelésének a történetével azt is megmutatta a tanítványainak, hogy nem kell mindenkinél gazdagabbnak lenni ahhoz, hogy megvendégeljük az ellenzőket, mert megadatik. Meg kell áldani és becsülni a keveset, és azt is szét kell osztani, és Isten hozzáadja. Emlékszem egyszer a körúton Szólított meg egy ember, hogy uram, van 60 fillérem, akkor még volt, bótoljam már ki, hogy tudjak venni egy sört, akkor is vagy 20 forint volt egy üveg sör. Tehát valahogy így vagyunk vele, hogy uram, van 60 fillérem, pótolt ki, hogy kenyeret, akár szilárd, akár folyékonyt valakinek adni tudja. Hát ez az együttműködés az Úr gazdagságával azok esetében, akik jól használják a gazdagságukat. Szóval ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével, az erős az erejével, a gazdag a gazdagságával, használja jól, legyen áldássá ez a képesség a kezében, de ne dicsekedjék azért sem, mert ha valakinek volna oka, joga dicsekedni az örökkévaló Isten olyan mértékben hatalmasabb mindegyik területen nálunk, és mégsem dicsekszik ezzel, hát olyan méltatlan dolog lenne bölcsességünkkel dicsekedni, amikor a teremtett világnak csak törenékét vagyunk képesek megérteni. Alkotni hasonlót nem tudunk, utánozzuk néha őt, de a csodás is, amit az ember képes alkotni, a mondás, hogy nincs csodásabb az embernél, ez legfeljebb olyan értelemben igaz, hogy mint alkotás, mint Istennek az alkotása, nincs ennél csodálatosabb, vagy az erő. Ő alkotta a világot, benne ezt a kis porszemet, a földet, mi a mi erejünk ahhoz képest, ami az ő ereje, vagy gazdagsága, ővé a világ, arany, ezüst, mit számít neki, minden tőle van, tőle függ. De miután megnéztük, hogy miért ne dicsekedjünk igazán, most vizsgáljuk meg, hogy mégis miért dicsekedjünk. Mert azért azt mondja Isten igéje, hogy nem kell sútba dobni a dicsekvésnek a képességét. Csak mint ahogy az előző három dolgot, azt is jól kell használni. A dicsekvés az nem valahol belül szívünk mélyén, gondolataink közt megy végbe, az mindig valami kifejezéssel jár együtt, mutogatással jár együtt. Az erős mutogatja izmait, a bölcs beszél a bölcsességéről, gazdag megjelenik olyan ruhákban, olyan eszközökkel, vagy elmondja, ha elég balga is hozzá, hogy mennyi pénze van, otthon, kincse, és egyebe felhívva ezzel a tolvajok figyelmét arra, hogy hova kell betörni és fosztogatni. Szóval a dicsekedés az valaminek a kifejezése, elmondása. És azt mondja másodszor itt a mi igénk, hogy tessék beszélni, fennhangon, szabadon, csillogó szemekkel valamiről, miről beszéljük, meggyőző módon. Arról beszélünk, hogy ismerjük az Urat. Úgy mondja itt az ige, hogy aki dicsekedik, azzal dicsekedik, hogy értelmes és ismer. Összekapcsolja ezt a két dolgot itt, az ige, mert enélkül azzal dicsekedni, hogy értelmes, az abba a sávba tartozik, amit az előbb lezártunk. A bölcsességgel se dicsekedjék senki. Hanem kezdjen arról szólnokolni, hogy akkor jött meg az esze, hogy használjam ezt a kifejezést, amikor egyszer csak ráébredt, hogy van ő nála is hatalmasabb, hogy Isten nem azóta van, mióta ő gondolkodik felőle, hanem Isten már akkor volt, és maga a kifejezés sem jó, nem lehet a létigének ezen a múlt idejű formájával az ő létét kifejezni, amikor ő még gondolatban sem volt ezen a világon. De csillogó szemekkel elkezdünk arról beszélni, hogy megismertük Istennek irántunk való jóságát. Egyszer ráébredtünk, megvilágosodtunk, és az eddigi önmagunk körül forgolódásból, önistenítésből egyszer csak oda irányul a figyelmünk a forrásra, a mindenhatóra, és elkezdtünk tisztelni azt, aki megérdemli, hogy őt imádjuk, dicsérjük és magasztaljuk, ki nálunk több, akinek élete van önmagában, de nem önmagáért él. És erre ébredtünk rá, hogy az Isten hatalma, méltósága, megtapasztalható valósága nem arról szól, nem egy üres ábránd, valaki lenyűgöz bennünket, hogy megértesse velünk, milyen kis, semmipontú porszemek vagyunk. Nem, Isten nagysága és valósága nem alázatból, hanem felemel. Isten ezt teszi. Emberek, amikor dicsekszenek, akkor azt akarják érzékeltetni, hogy mennyivel kevesebbek vagyunk, mint ők. De Isten dicsőségében mi magunk is megfűtünk és megüdvözülünk. Az értelmes szót használja az Isten megismerésére a mi igénk. Itt mondtam az előbb, a bölcsességben sok kétel, sok tapogatózás, sok óvatosság, sok bizonytalanság is van, de ezek jó bizonytalanságok. Az értelmesség az nem áll meg önmagánál, a gondolkodó embernél. Nincs kerítés, kiskert kapu, ott, ahol az én bölcsességem véget ér. Nagyon kedvesen írta Őrs István, filozófia szakon végzett, hogy a börtönbe együtt volt egy pappal, nem nagyon kedvelte, kétszer tapasztalt azonban érdekes dolgokat, egyszer, amikor ő provokatív módon piszkálta ezt az embert, hogy miért is hisz Istenben, és az egyszerűen csak azt mondta neki, hogy hát tényleg azt gondolod, hogy ott minden tudomány véget ér, ameddig te ellátsz, hogy azon túl nincs semmi, és még tud gondolkozni azon, hogy valahol véget ér a te ismereteidnek a határát, azon is van, túl is van világ, és ez szögetődött a fejébe. Talán itt kezdődik az, hogy minden, amit én nem tudok átfogni, és az emberek eddig nem tudtak átfogni a képességeinkkel, csak csodálják, irigylik, hogy az mind-mind Isten gazdagságából és valóságából jön. De nem filozófia vele való találkozás, vagy nem csak az. Mert azzal dicsekszünk, hogy megjött az eszünk, hogy kellő alázatra jutottunk, és nem zárjuk ki, hogy a világ nem tőlünk ered, nem mi találtuk ki, hanem valaki más, aki mindenkinek felett áll, és harmadszor értelmességünk és dicsekvésünk alapja, hogy a felfoghatatlan, a megérthetetlen, körbejárhatatlan, kifejezhetetlen Istennek bizonyos velünk közölt tulajdonságait érzékelni és képviselni tudjuk. Mi ez a három dolog szintén, amivel kapcsolatban helyén való a dicsekvésünk, és amiről azt mondja maga az örökkévaló, hogy ezekben telik kedve, azt mondja az Úr. Teremtésnél is láttuk már ezt, hogy Isten megalkotott valamit, megnézte, és azt mondta, igen jó, látta Isten, hogy amit teremtett, íme, igen jó. És mi is azért látjuk gyönyörűségesnek, azért csodáljuk működése közben, azért vagyunk úgy a világ négy megjelenési formájával, ugye az egyik a kövekben, a halott dolgokban való csoda, a másik az élőkben, növényekben és aztán az emberben való gyönyörűségünk ismert, mindegyiket működés közben megelégedéssel szemlélhetjük, és azt mondhatjuk, hogy nem lehet igazán ennél jobban megoldani a dolgot. Néha van kísérletező kedvünk, de aztán rájövünk, hogy jobb az úgy, hogy megteremtette valaki valaha. Szóval Isten látta, hogy jó, és ezért látjuk mi is, hogy jó. Sőt azt mondja az Úr, ezekben telik a kedvem, vagyis ha Isten kedvébe akarunk járni, ha valamit hangoztatni, dicsérni, magasztalni, reklámozni akarunk, ha valamire fel akarjuk hívni a világ figyelmét Istennel kapcsolatban, akkor a következőket kell tisztán látnunk. Az egyik, hogy kegyelmet gyakorol Isten. Irgalmatlanok vagyunk, nem kegyelmezünk a legyőzöttnek. Jaj, a legyőzöttnek. Szeretjük triumfálni, szeretjük lenyomni a gyengéket. A leghatalmasabb, a legnagyobb erővel rendelkező, a végtelen hatalmú Isten kegyelmet gyakorol. Nem bűneink szerint fizet nekünk, nem fizet álmokságaik szerint, mondja a Biblia. Nem abból indul ki, hogy mennyi időt töltöttünk az ő szidalmazásával, vagy a dacsal, ami szembefordít vele. A kegyelem az egy olyan nagy vonalúság, ami nem rója fel nekünk a gonoszt. Ezt a képességet Pál a szeretett összetevői között említi. Aki nem rója fel a gonoszt, nem áll bosszút, mert nem történt, nem esett csorba az ő tekintélyén úgysem soha, és nem akar leereszkedni a bosszúállóknak, a kivagyiaknak a szintjére. Tehát kezdjünk el dicsekedni azzal, hogy Isten kegyelmes. Jó, azt mondhatják egyesek, hogy ez a gyöngeségnek a jele. Hát akkor nekünk gyönge Istenünk van. A szónak ebben az értelmében, ebből a gyöngéből lett a gyöngéd szó is. Gyöngéd Istenünk van, aki nem ér vissza az erejét. Nem azért, mert nem tehetné, hanem azért, mert kegyelmes. Földön vannak kegyelmes urak, akik mindig megfeledkeznek arról is, hogy honnan jöttek, és arról is, hogy a világban mennyi, nálunk kevésbé szerencsés ember van, de ami kegyelmes urunk, ami örökké való Istenünk, valóságosan gyakorolja most és hitünk szerint az utolsó ítélet alkalmával is a kegyelmet. Nem ítél el, Isten nem azért küldte az ő figyelmet ebben a világba, hogy kárhoztassa ezt a világot, hanem hogy megtartsa. Nem az okoz neki elégtételt, ha legyőzheti képzeletbeli apró ellenségeit, hanem abban telik kedve, hogy kegyelmesre. Mi a második dolog? Az igazság iránti elkötelezettség, így fordítja ezt a Károli itt, hogy ítéletet kedvel. Nem a bírói tekintélyre gondol itt feltétlenül az ige, de arra igen, hogy soha nincs semmiféle folt az ő igazság gyakorlásán. Sajnos ebben a világban van. Még a kúria is képes olyan ítéletet hozni, ami inkább a hatalom gyakorlóinak jó, mint annak, aki velük szemben igazságot vár. Pedig a jognak mindig a gyöngék oldalán kell állni, ha igazuk van persze. És ezért nehéz tudomány az ítélkezésnek a tudománya. Az igazság sosem irgalmatlan és embertelen, hanem mindig méltányos kell, hogy legyen. És ilyen értelemben Isten a tökéletes igazságnak az ura, biztos pont. Nem lehet azt mondani, hogy téved vagy megvesztegethető. Nemrég Békőről olvastam éppen, hogy milyen jó filozófiai műveket írt. Erre azért írt alkalma, mert mint legfőbb ügyész vagy Lord Kancellár megvesztegethető volt, és ezért eltavarták ebből a pozíciójából. Ennek köszönhetjük azt, hogy csodálatos műveket alkotott. De hát azért szégyeljük is egy kicsit, hogy egy ilyen jelentős személyben csalódnunk kellett. És bizony ezen a földön csalódunk azokban, akik az igazságnak a szolgálói. A kis i betű a szó elejéről nagyon gyakran leesik, és nem tudjuk élvezni az ő döntéseiket. De Istennek kedve telik benne, örül annak, hogy az igazságot képviselheti mindenáron. A harmadik dolog, ami majdnem ugyanazt jelenti így ebben az olvasatban, hogy igazságot gyakorlok-e földön. Az egy kicsit több és más. Isten kedvét leli abban, hogy igazságot gyakoroljon. Mikor kell igazságot gyakorolni? Mindig azok esetében, akiknek inog a helyzetük, kiszolgáltatottságuk miatt, akiknek az igazát fel kell emelni, akiket meg kell védeni, és akiket vissza kell helyezni eredeti pozíciójukba, akiktől gyengeségük miatt elrabolják földjüket, vagyonkájukat, kis pénzüket, kis boltocskájukat, vagy bármi egyebet, amire ráveti mohó, ragadozó tekintetét a hatalmasabb, az erősebb. Isten kedvét leli abban, ha megmutathatja az erőseket és visszaadhatja a rablott holmit azoknak, akiktől ezt elvették. Isten kedvét leli abban, hogyha győzedelmeskedik az igazság, és valaki visszanyeri a szabadságát, akitől azt méltatlanul elvették. Isten azok mögött áll, akik ezen fáradoznak, hogy azok igaza érvényesüljön, akiket megaláztak, megbántottak. Isten soha nem áll azok mögé, akik fitoktatják a hatalmukat, és azzal visszajönnek. Szóval megnézzük, hogy miért ne dicsekedjünk. Mert bár lehet, hogy vannak kellemes, jó, nagyszerű adottságaink és lehetőségeink, de ezeket inkább használjuk alázattal, mások örömére és javára is. Ha vannak említésre méltó képességeink és lehetőségeink, akkor ebben a felelősségünk is megjelen, és Isten azt várja, hogy kövessük őt, legyünk hozzá hasonlóak, amikor a maguk kis szűk körében ezzel a gazdagsággal, ezzel a lehetőséggel másoknak szolgálunk. Aztán megnéztük, hogy miért dicsekedjünk. Isten igéje arra szólít fel bennünket, hogy ne magunkba gondoljuk azt, hogy milyen csodálatos a mi Urunk, hanem karbátorít, hogy ezt képviseljük, mondjuk el, akinek lehet, hogy hozzátartozunk, hogy megismertük őt, és az ő erejét, nagyságát megtapasztaltuk, és arra bátorítunk dicsekedésünkkel, önfelett boldog szóloklatainkkal akár, vagy kifejezéseinkkel másokat, hogy keressék ők is az Urat, mert megéri. A harmadik dolog pedig, megnéztük azt a három dolgot, amivel Isten a leginkább szeretne dicsekedni ebben a világban, amikben kedvét leli, amik az ő kedvelt tevékenységei ebben a világban, és nem csak áldjuk őt azért, mert kegyelmes, igazságos és jó, hanem ezekben a dolgokban akarunk együttműködni.